Először hirdetni valóm lenne. Hát sajnos a terembe osztást most még nem tudom önöknek megmondani, mert közvetlenül, hogy eljöttem a tancékről, megnéztem az interneten, és még nem szerepelt. Viszont most tancék értekezletünk lesz 14-15-kor, tehát feltétlenül eldöntjük, hogy milyen terembe osztás lesz. És ezt gondoskodom róla, hogy ma délután fölkerüljön az internetre egyrészt, és másrészt én a holnapi előadáson ki is fogom hirdetni. Tudják, kedden 9 órakor lesz az EH. Az EH továbbra is 1 órás lesz, ezen nem változtattunk az önök kérése ellenére. És a másik az, hogy mi az EH anyaga. Az EH anyaga még a Hertz dipólust is tartalmazza, tehát azt, amit a mai és a holnapi előadáson el fogok mondani. Ez még szerepel az EH anyagában. Tehát úgy röviden azt lehet mondani, távvezeték, síkhullám, beleértve az áramkiszorítást, elektromágneses hullámok keltése. Hát ezt persze egy olyan általános elvi tétel, nem is kellett volna mondani, már inkább azt mondom, hogy Hertz dipólus, tehát amennyi elhangzik belőle, mert valószínűleg nem hangzik el az egész. Na, és akkor most érjünk az anyagra, tehát az első témánk elektromágneses hullámok gerjesztése. Hát ez tipikusan az antenna. Tehát arról van szó, hogy áramot vezetünk egy húzalba mondjuk, és azt nézzük, hogy ha ez nagy frekvenciásan változik, ez az áram, hogy akkor milyen elektromágneses tér alakul ki körülötte. Az antenna haladó elektromágneses hullámokat kelt, ezek tehát a tér egy másik pontjába el tudnak haladni, és hát sokféle feladatra használhatók, hát leginkább információ átvitelre. Az elektromágneses hullámok gerjesztését az alábbi megfelelőjelték írják le. Rotáció H egyenlő J plusz DD per DT. Rotáció E egyenlő mínusz DB per DT. Divergencia B egyenlő nulla. És divergencia D egyenlő ró. Tehát tulajdonképpen az első régi megfelelő egyenletről van szó. Na most, ez a J, ugye láttuk már, hogy itt az első megfelelő egyenletben az áramsűrűség megjelenhet azért, mert véges vezetőképességű közegről van szó, és ilyenkor ez az áramsűrűség a térerősséggel arányos. Ez a differenciális Ohm-törvény, J egyenlő szigmászor E. Ezzel foglalkoztunk is, tehát így lehet vizsgálni veszteséges közegben a hullámterjedést. Most nem erről van szó, ez most adott gerjesztés. Tehát ez egyszerűen elő van írva ez a J. Hasonlóképpen ebben az egyenletben szereplő ró ugyancsak adott. Tehát ez is a gerjesztéshez tartozik. Tehát látjuk, hogy az elektromágneses hullámok, ugye az a, tulajdonképpen az első órát a fél év elején ezzel kezdtük, hogy mi az, ami villamos teret kelt, az a töltés, és mi az, ami mágneses teret kelt, az az áram. Úgyhogy ezt most visszaköszön. Ez a két mennyiség az, ami az elektromágneses teret gerjeszti. Most az a feladatunk, hogy ezt az egyenletrendszernek valamilyen megoldását találjuk, segédmennyiségek, vagyis potenciálok bevezetésével. Ez az egyenlet kielégíthető, és mindjárt ki is pipálom, ha a B-t úgy választjuk, mint egy vektor rotációja. Ugye azért, mert a divergenciája egy olyan vektortérnek, ami rotáció képzéssel keletkezett, az biztosan zérus. Tehát ezáltal ez az egyenlet ki van elégítve. Ezzel találkoztunk mi már korábban is a stacionáris áramok mágneses terébe, amikor megismerkedtünk ezzel a vektorpotenciálnak nevezett valamivel. Tehát ezt az egyenletet kielégítettük. Na most, ha ezt behelyettesítjük ebbe a másik egyenletbe, akkor, de mielőtt behelyettesítenénk, előre bocsájtanám talán azt, hogy amint látják, az E nevezethető le skalár gradienseként, mert a rotációja az nem egyenlő nullával. Attól függetlenül érdemes ezt a behelyettesítést megcsinálni, tehát beírjuk ezt a második Maxwell-egyenletbe. Rotáció E egyenlő mínusz, most felcserélem a helykoordináta és időkoordináta szerinti deriváltját, mínusz rotáció dA per dt. Tehát ugye a B helyébe bekerülni tulajdonképpen d per dt rotáció A lenne, de akkor először az időbeli deriválást végzem el, és utána a rotáció képzést. És most észrevehetik, hogyha ezt átvisszük a másik oldalra, akkor itt is van egy olyan vektor, aminek a rotációja zírus, csak ez nem az E vektor már, hanem szerepel benne a vektor potenciál is. Minden esetre ennek a zárójelben álló vektornak a rotációja zírus, tehát ezért ez a gömbölyű zárójelben álló vektor, az E plusz dA per dt, levezethető egy skalár gradienseként. Ezt most mindjárt az E-re megoldom. Minusz gradiens fi minusz dA per dt. Kollégák, tulajdonképpen két egyenletet kaptunk, és mi a közösebb a két egyenletben, miért tartoznak ezek egy csoportba? Mert mind a kettő azt mondja meg, ha meglesznek a segédmennyiségek, tehát ha a fi és az A már meglesz, akkor hogy lehet megkapni belőlük a teret? Tehát látjuk a B-t egyszerűen a vektorpotenciálban rotációképzéssel, a villamos térerősséghez mind a két segédmennyiség kell. Ugye ezt érezzük, ez a skalár potenciál, ez biztos a töltéssel lesz kapcsolatos, tehát a villamos térben a töltés is beleszól, és miért szól bele a mágneses tér? Hát hiszen az A-ba tulajdonképpen a mágneses indukció szerepel. Miért szól bele az indukció időbeli deriváltja? Azért, mert az időben változó indukció villamos teret kelt. Hát ezt mondja ez az egyenlet. Tehát ezért villamos térbe a skalár potenciál és a vektor potenciál is beleszól, ez azt fejezi ki, hogy az időben változó indukció villamos teret kelt. Tehát ezt a két egyenletet majd külön fogjuk kezelni. Még hadd jegyezzem meg, hogy egy vektorteret a rotáció és a divergenciája együtt határoz meg. Itt az A-nak a rotációja megadja az indukciót, de az A divergenciája fölött még rendelkezhetünk. Amint tudják, ezt mértékválasztásnak nevezzük. Tehát erre a mértékválasztásra már itt is sor kerül majd. Tehát már itt fölhívom a figyelmet, hogy az A divergenciájáról még döntenünk kell majd. Két Maxwell-egyenletet felhasználtunk, ugye ezt is felhasználtuk, és most a maradék Maxwell-egyenletek arra szolgálnak, hogy a segédmennyiségekre vonatkozó egyenleteket megkapjuk. Először is mondjuk ezt művel végigszorozzuk ezt az egyenletet, aztán a műt beviszem amennyiben helyfüggetlen, tehát amennyiben a közeg homogén, bevisszük a rotáció operátor belsejébe, úgyhogy akkor ott rotáció B lesz, és ennek a helyébe mindjárt beírjuk a B helyébe azt, hogy rotáció A. Egyenlő műszer J, mondom, végigszoroztuk művel az egyenletet, itt pedig az epsilon kiemelem, ugye ez meg azt jelenti, hogy időtől független a közeg, tehát epsilonszor d per dt, és ide beírjuk a villamos térerősének a kifejezését, ami itt van, tehát mínusz gradiens fi mínusz dA per dt. Mostan a hullámegyenletet öregszünk, tehát tudják, hogy a vektor alkalmazott Laplace kifejezést be lehet vezetni egy olyan azonossággal, amit szintén használtunk a stacionáros áramok mágneses terénél. Hát én most mondjuk mindjárt a majd V-vektorra írom föl, rotro T egyenlő grad div E mínusz Laplace E. Ez tulajdonképpen a vektor alkalmazott Laplace definíciója, mert az összes többi vektoroperáció az, ja, de akkor nem E, hanem V, addig-addig gondolkodtam itt rajta, hogy milyen változót vegyek, hát ez V-re vonatkozik az egész. Tehát ezt beírjuk akkor most a rotrot helyébe, tehát gradiens divergencia A mínusz Laplace A egyenlő műször J mínusz epsilonszor gradiens, most itt megint a D per DT-vel és a gradiens operációt felcserélem, tehát D fi per DT és mínusz epsilon szor D2A per DT négyzet. Ja, csak hogy ezt az egyenletet végigszoroztuk művel, kollégák is, ezt a művel való szorzást itt abba hagytam, tehát itt elfelejtettem, ezt is meg kell művel szorozni, és persze ez azt jelenti, hogy itt is van egy mű, és itt is van egy mű. Na, hát ez most az egyenlet, most borzasztó cifra, és most kiderül, hogy megint a mértékválasztás, divergencia A egyenlő kérdőjel, hogy ezt úgy nevezzük, hogy mértékválasztás. A stacionáris áramok mágneses terébe a divergencia A-t nullának volt célszerű választani, akkor kaptunk egy szép egyenletet, egy Poisson egyenletet. Most ellenben arra használjuk fel, hiszen látjuk, hogy a maradék nagyon erősen hullámegyenlet akar lenni. Van itt egy Laplace A, van itt egy epsilonszor műször D2A per DT négyzet. Tehát szeretnénk, ha csak ezek maradnának, mégis erre megvan a lehetőség, és pedig úgy, hogy a gradiens, ezt emeljük ki, tehát itt van egy divergencia A, és ezt pedig hozzuk át erre az oldalra, plusz epsilonszor műször d fi per dt. Azt szeretnénk, hogyha ez nulla legyen. Ugye, ha ez nulla lesz, akkor tudnék, ez is kiesik, meg ez is kiesik. Tehát látják, azt csináltuk, hogy a gradiens operációt kiemeltem, a divergencia ugye a bal oldalon volt, ezt is áthoztam a bal oldalra, és ilyen módon ezt a kifejezést kaptuk, és most rögtön látjuk, hogy a divergencia át úgy célszerű választani, hogy ez a gömbölyű zárójel zérus legyen. Ezt a választását a divergenciának úgy nevezzük, hogy Lorentz mérték, tehát legyen a divergencia A mínusz epsilonszor műször d fi per dt-vel egyenlő, ezt úgy hívjuk, hogy Lorentz mérték. Régebben azt a kifejezést használtuk, hogy Lorentz feltétel, mondjuk az Simonyi féle elméleti villamosságtanban így találják Lorentz feltétel. Ez egy fontos kapcsolat a vektorpotenciál és a skalárpotenciál között, úgyhogy én még egyszer fölírnám ebbe a változatba. Divergencia A plusz epsilonszor műször d fi per dt egyenlő nulla. Hát nem állítom azt, hogy ezt kívülről kell tudni, csak a mostani egyenleteink közül hát kiemelendő. És ezek után ugye eljutottunk egy nagyon szép egyenletig, aminek rögtön nevet is fogok adni. Egy mínusz egyel végig szorozzuk ezt, átvisszük a másik oldalra. Tehát Laplace A mínusz epsilonszor műször D2A per DT négyzet egyenlő mínusz műször J. Ezt viszont megtanulással együtt keretezem be. Ma annyival is inkább, kollégák, mivel könnyű megjegyezni, hiszen korábban ismert egyenleteket speciális esetként tartalmaz. Hát az egyik egyenlet az akkor jelentkezik, tehát nézzük meg ezeket a speciális eseteket. Talán mielőtt a speciális esetekre ráírnék, mondjuk meg a nevét, ez egy inhomogén hullám egyenlet. Miért inhomogén? Mert a jobb oldala, vagy tulajdonképpen azt kell mondanom, azért inhomogén, mert az A egyenlő nulla triviális megoldás nem elégíti ki az egyenletet. Ugye a homogén egyenlet olyan, hogy az A azonosan nullával egyenlő, triviális megoldás eleget tesz, ennek nem tesz eleget. Hát ezt a kollégák ismerik az állapot egyenletbe, ott találkoztunk vele először, hogy ott volt homogén egyenlet, meg inhomogén egyenlet. Tehát azt látjuk, hogy az inhomogén hullám egyenlet az azért lett inhomogén a korábban látott hullám egyenlethez képest, mert a gerjesztés megjelent benne. A gerjesztés az, ami inhomogéni teszi az egyenletet. Speciális esetek, ha nincs időbeli változás, akkor visszakapjuk a stacionárius áramok mágneses terénél látott Poisson egyenletet. Tehát ez egy ismerős egyenlet. És a másik speciális eset, ha nincs gerjesztés, tehát ha J egyenlő nulla, akkor viszont a vektorpotenciálra vonatkozó, hát homogén hullám egyenletet kapjuk. Hozzá kell tennem ugyan, hogy mi ezzel az egyáltalán nem foglalkoztunk, mert rögtön a villamos térerősségre vonatkozó vektoriális hullámegyenletet írtuk föl, de természetesen ezt úgy is meg lehet csinálni, az ember a vektorpotenciálról oldja meg a hullámegyenletet, és utána például ezzel az egyenlettel a hozzátartozó mágneses térerősséget kiszámítja. Tehát ha meggondolják, ezeket a speciális eseteket tartalmazza ez az egyenlet, és úgy érzem, hogy ennek alapján ezt érdemes, ugye ez mint egy magasabb szinten megismétlődik mindkét dolog, tehát a gerjesztetlen hullámegyenlet, ami sík hullám megoldásokra vezetett, és az időtől független eset, ami az áram által keltett mágneses térre vonatkozik, tehát az időfüggetlen áramok mágneses terére. Na mostan még egy dolgunk van hátra, ugyanis ez azt jelenti, hogy ezt az egyenletet is felhasználtuk. Érdekes, hogy ebből a nagyon szerénynek látszó egyenletből ki fog jönni a skalár potenciálra egy ugyanilyen hullám egyenlet. Az ember nem is akarja először elhinni, hogy ebből is kijöhet. Tehát írjuk föl epsilonszor divergencia E, és az E helyébe beírjuk rögtön. Az E helyébe beírjuk ezt a kifejezést, minusz gradiens fi, minusz dA per dt, egyenlő róval. Most persze, mivel a skalár potenciálra vonatkozó egyenletet akarunk kapni, itt a vektorpotenciált kell kiküszöbölnünk. Rögtön látják, divergencia gradiens az a Laplace kifejezés, tehát a fi-nek a Laplace kifejezése már meg is jelent, vagyis epsilon, minusz epsilon szor Laplace fi, ez a divergencia gradiens, minusz epsilon szor d per dt divergencia a egyenlő róval. És most a divergencia A helyébe beírjuk a Lorentz mértéknek megfelelő értékét, vagyis azt, hogy mínusz epsilonszor mínusz a d fi per dt, tehát mínusz epsilonszor. Azt hiszem, ez az epsilonnal célszerű végigosztani, hiszen úgy is tudják, hogy a Poisson egyenlethez a ró, mínusz ró per epsilon kell, tehát osszunk végig ezzel az epsilonnal mindjárt. Minusz, tehát a divergencia A helyébe beírjuk ennek a mínusz egyszeresét, minusz epsilonszor műször d2 fi per dt négyzet egyenlő ρ per epsilonnal. Hát itt már csak egy, de valami baj van az előjelekkel, és pedig az, hogy hát ide minusz ennek a számnak a mínusz egyszeresét kell beírni, úgyhogy ez végül is emiatt pozitív lesz. És hát akkor ugye még egy mínusz egyel végig szorozva ezt az egyenletet megkapjuk a skalár potenciára érvényes inhomogén hullámegyenletet, mínusz rho per epsilon. Ez is egy nevezetes egyenlet. Hát itt most megint a speciális esetek, az egyik az eléggé triviális, a d per dt egyenlő nulla esetén a jól ismert elektrostatika Poisson egyenletet kapjuk. Ez is ugye Poisson egyenlet. És hát a másik, amikor a gerjesztés nulla, akkor kapunk egy inhomogén hullámegyenletet, vagy homogén hullámegyenletet, delta fi egyenlő epsilonszor műször d2 fi per dt. Nézzel, tehát ugyanazok a dolgok megismétlődnek, mint amikor az előzőben. Kollégák, hangsúlyoznám, hogy levezetés, én már találkoztam olyannal szóbeli vizsgának ki, anélkül, hogy egy büdös szót értett volna az egészből, ezt úgy megtanulta. Tehát ez mutatós dolog, de nem fontos. Hát nem illik végeredményt fölírni, tehát én ezért ezt végig csináltam önöknek, de most szeretném a dolgot kiemelni. Talán még a megoldást is. Nem, talán foglaljuk össze először, valóban új alcímet fogok úgy is adni. Tehát a következőre jutottunk, hogy a gerjesztés problémája a következőképpen tárgyalható. Oldjuk meg a skalár potenciára vonatkozó inhomogén hullámegyenletet és a vektor potenciára vonatkozó inhomogén hullámegyenletet. Ha ezek a fi és az a meglesznek, akkor a villamos teret mínusz gradiens fi mínusz dA per dt módon, tehát a villamos térben mind a két segédmennyiség, mind a két potenciál szerepel, és az indukciót pedig csupán a vektor potenciálban rotáció képzéssel lehet megkapni. Hát ez a lényege annak, ami a táblán van. Tehát ezt érdemes az egészben megjegyezni. Most rá fogunk térni arra, hogy hogy lehet megoldani ezeket az egyenleteket. Természetesen ez is meglepő hasonlóság lesz a Poisson egyenlettel, tehát de minusz műször J, illetve az elektrostatika Poisson egyenletével. Annyira megegyezik a megoldás, hogyha az argumentumot nem írjuk ki, akkor az ember azt hinné, hogy ugyanarról van szó. De mielőtt még a megoldásra rátérnék, azért ezt szerényen bár, de írjuk ide, hogy ez is a dolgokhoz tartozik. Valahogy ide írom, hogy a divergencia A plusz epsilonszor műször d fi per dt egyenlő nulla. Tehát, hogy kötés van azért ahhoz, hogy ezek a dolgok ilyen szépen fennálljanak, és ezek az egyenletek érvényesek legyenek, ehhez az szükséges, hogy a vektorpotenciál és a skalár potenciál között ennek a Lorentz mértéknek megfelelő kötés fennálljon. Na most tényleg térjünk rá a potenciál, tehát ezeknek az inhomogén egyenleteknek, inhomogén hullám egyenleteknek a megoldására. Hát emlékeztetem önöket, hogy, és ezért volt fontos, hogy ábrával együtt tudjuk a Poisson egyenlet általános megoldása. Mondjuk ez a pont a P pont, itt keressük a fit. Fit a P pontba, a T idő pillanatba. Tehát annyi a különbség a korábbihoz képest, hogy itt most egy új változó megjelent, nem csak a helytől, hanem az időtől is függ a potenciál. És itt van a tértöltés felhő, ez egy V-térfogat, ebben egy időben változó tértöltés foglal helyet. Csak azt mondjuk, osszuk be, tehát válasszunk ezekbe kis térfogat elemeket, ezt a kis kockát, ezt nevezzük D, VS-nek, a futópontnak a koordinátája S, ez az S fogja bekalandozni ezt az egész térfogatot, hogy az integrálás folyamán, tehát minden egyes tértöltés részt figyelembe vesz. Ez a távolság, az RPS. És akkor a következőt mondhatjuk, hogy jó, hát azért az, hogy ró, ezt ide kell írnunk. Tehát itt van egy S-től és T-től függő tértöltés, nagy S. Tehát a nagy S az a futópontra utal, az a változó ezen térfogaton belül. Tehát itt van egy, és elnézést kérek, hogy a hatalmas táblára ilyen nyomorom szábrát csináltam megint. Na most akkor a következőt mondhatjuk. A fi-t megkapjuk. Kollégák, hagyjuk, vagy írjuk ide ezt. Hagyjuk üresen egyenlőre. Fi egyenlő. Két változónak kell majd itt helyet hagyni. 1 per 4 pi epsilon integrál v-re ró. Itt már egy kicsit több hely kell. Mert még egy, tehát egyik változó egy valamilyen műveleti jel, és ide még valami kerül. A nevezőbe kerül az, hogy RPS, és ide az kerül, hogy DVS. Ugye mi arra utal, hogy az S pont koordinátái szerint kell integrálni, tehát azért a térfogat elem az S-nek a függvénye. Hát kollégák, mondom, ha nem érjük ki az argumentumot, akkor semmiféle különbséget nem látnak a szokott elektrostatikában látott megoldáshoz képest. Na de most jön az érdekes. A potenciált a P pontba és a T idő pillanatban megkapjuk, ha a tértöltést az S pontba, de egy korábbi időpillanatba nézzük meg, és pedig annyival korábbi időpillanatban, amennyi időre a hullámnak szüksége van, hogy az RPS távolságot befussa. Hát itt most becsaptam önöket, mert ez tulajdonképpen négy space-re van szükség, vagy négy karakterhelyre. Tehát 1, 2, 3, 4, mikor veszőt nem számolom, akkor is elnézést kérek. Na most mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ha itt megváltozik a tértöltés, akkor a tértöltés változás hatásának időre van szüksége, hogy eljusson, hogy észleljük ezt a P pontba. Tehát a tértöltés változás hatása, más szóval a potenciális hullámszerűen terjed, és a terjedési idő, ezt a távolságot el kell osztani a terjedési sebességgel. Hát az a V, ez most maradjunk ideális közegnél, hogy lássák, hogy miről is van szó, ez az 1 per gyök epsilonszor mű. Tehát az elektromágneses hullám terjedési sebessége, vagyis a potenciál változás is hullámszerűen terjed. Más szóval a töltésváltozás hatását kísérletetve érzékeljük, a töltésváltozás hatása késleltetve, hát nem is tudom, hogy késleltetve, késve, mert a képletben mi késleltettünk, de ez bizony egyszerűen csak késik. A töltésváltozás hatása késve jelentkezik. Innen származik ennek a potenciálnak a neve, retardált, vagyis késleltetett potenciál. Nagyon egyszerű fizikai háttere van, nem szabad ettől az idegen szótól megijedniük, mert ezt tudom, sokszor a hallgatóknak, a borzalmaknak a teteje, hogy a retardált potenciál. Ez látják, ez alapjában véve egy roppant egyszerű dolog. Arról van szó, hogyha itt a töltés megváltozik, akkor a potenciál, ennek a töltésváltozásnak a hatása késve érkezik oda, és pedig annyi ideig, mint egy elektromágneses hullámnak terjedési sebessége, ugye ezt lehetővé teszi. De most arról lesz majd szó, hogy miért kapunk ilyen esetben bonyolultabb szerkezetű teret, és azt kell mondanunk, hogy hála Istennek, tehát jelen esetben a bonyolodalomnak örülni kell, mert így jön ki például a sugárzó tér. Ugye egyel több helyen jelenik meg a változó, az R, most már nem csak a nevezőbe, hanem itt is megjelenik. És amikor e szerint deriválunk, akkor az 1 per R-es szorzó megmarad. Tehát emiatt van az, hogy egy ilyen lassan csökkenő, bizonyos egy sugárzó teret is kapunk. De minden esetre írjuk még föl a párját ennek a formulának, hát most már minden különösebb magyarázkodás nélkül a vektorpotenciált a P pontba és a T. Most csak annyi a különbség, hogy ide nem azt kell írnunk, hogy ρ ST, hanem azt, hogy J, és nem ilyen pacát kell rajzolnunk, hanem néhány áramsűrűség vonalat. Egyenlő μ per 4π integrál V-re J S T minusz RPS per V per RPS DVS. Hát akkor ez bizony a, ugye valaki egy ilyen szép tételt húz, hogy retardált potenciálok, akkor bizony ezt az ábrával együtt tudni kell, és hasonlóan igaz ez erre a formulára is. Tehát most úgy tűnik, hogy a geresztés problémája meg van oldva. Ugye a következőt látjuk, hogy fölírom az általános sémát, gerjesztés, segédmennyiség, tér. Ezt láttuk már, végig mentünk ezen az elektrostatikában, és végig mentünk stacionáris háromok mágneses terénél is. Most a két gerjesztés együtt jelentkezik, tehát a ρ-ból kapott segédmennyiség az a φ, és a J-ből kapott segédmennyiség az az A. Ugye most a különbség az, hogy mind a két segédmennyiségre szükség van, hát legalábbis a villamos térkiszámításához, a mágneses indukcióhoz nincs. Tehát most ugye azt lehet mondani, hogy a villamos teret megkapjuk úgy, hogy mínusz gradiens φ, mínusz dA per dt, és az indukciót megkapjuk úgy, hogy rotáció A. Tehát ennyiben ugye általánosan ezt említettem önöknek korábban is, elektromágneses hullámok gerjesztésénél mind a két potenciál megjelenik éppen azért, mert a töltés is és az áramsűrűség is részt vesz az elektromágneses hullám gerjesztésébe. Ezért mind a kettő megjelenik, és a terek kiszámítására mind a kettőre szükség van. Most szeretnék egy... A következő kérdés merül fel. Jó, rendben van. Ρ-val meghatározzuk a skalárpotenciált, J-vel meghatározzuk a vektorpotenciált. Teljesül-e a Lorentz feltétel? Tehát tulajdonképpen itt, erre a kérdésre, mivel idáig eljutottunk, ρ-ból meghatároztuk a φ-t, J-ből meghatároztuk a vektorpotenciált, teljesül-e a Lorentz feltétel? Mert ha nem teljesül, akkor bajba vagyunk, hiszen a formuláink, meg hullámegyenlet is, hiába a megoldások is, mind azon múltak, azért lehetett őket is fölírni, mert a Lorentz mértéket vezettük be. Tehát, na ezt azért azt hiszem, hogy úgy logikusabb lenne így fölírni, hogy kollégák, szomorúan látom azt, ami pedig nekem egy alapvető elvem, hogy alcímeket mindig írni kell, mert különben az egész előadás egy olyan massza lesz. Elfelejtettem alcímet írni. Tehát itt kezdődik, írjuk ide az inhomogén hullámegyenlet megoldása. Kettős pont, retardált potenciálok. Tehát ennek a résznek ez a címe. Igen. És akkor most még egyszer, tehát ezt a dolgot exponálnám. ρ-ból φ. Ennek a formulának az alapján. J-ből A. Teljesül-e a Lorentz. Ugye nincs T, csak Z. teljesül-e a Lorenz feltétel, vagy igaz, most inkább így írom, hogy feltétel, mert mértékre furcsa lenne. Hát kollégák, erre a válasz a következő. Önmagában, ha megnézik ezt az egyenletet, ugye gondoljanak arra, hogy az A az a J-vel, az áramsűrűséggel van közvetlen kapcsolatban, a Fi a töltéssűrűséggel. Most egy pillanatra J-t képzelnek ide, ide pedig rót, akkor mire hasonlít ez az egyenlet? Divergencia J plusz D ró per dt, ezektől tekintsünk el. Divergencia J plusz D ró per dt, ez melyik egyenlet? Folytonossági egyenlet. Tehát erre a válasz a következő, igen, ha ró és J eleget tett a folytonossági egyenletnek. Ezt bizonyítás nélkül közlöm itt persze, tehát ezt nem bizonyítottuk, de tehát ez azt jelenti, hogy a gerjesztési problémánál olyan J-ből és ró-ból kell kiindulni, amikor a folytonosság egyenletnek eleget tesznek, és akkor nem lesz gondunk, akkor a Lorenz feltétel is automatikusan teljesül. De azért vannak ám itt másféle lehetőségek is, és én most ezeket kettőt szeretnék fölvázolni. Tehát lehetőségek. Egy. Ró és J. Ugye ez egy kicsit azt jelenti, hogy amikor azt a gerjesztési problémát megfogalmazzuk, akkor nekünk bizony utána kell alaposan néznünk, hogy mondjuk az áramot azt a legkönnyebb előírni, hiszen egy antennába belevezetjük, akkor az áramot folyni fog, de ki kell számítanunk, hogy milyen töltés tartozik hozzá. Tehát ez egy bizonyos előtanulmányt igényel, a folytonosság egyáltalán megfelel, milyen töltés tartozik hozzá. Ró és J eleget tesz a folytonossági egyenletnek. Persze az ilyen egyenleteket minél többször fölírjuk, annál hamarabb megtanuljuk, hogy ide is írom zárójelbe, hogy a folytonossági egyenlet úgy szól, hogy divergencia J plusz d ró per dt egyenlő nulla. Ilyenkor a Lorenz feltétel automatikusan teljesül. Na most nézzük egy másik lehetőséget. Nem törődünk a róval. A J az olyan egyszerű, mert látni fogják a dipolantenna esetén is, egyszerűen arról van szó, hogy egy L-hosszúságú kis drótba az áramsűrűség a helytől független. Időben persze változik, de a helytől független. És most ki a fenének van kedve a róval? Egyébként én azt fogom csinálni a ki a fenének változatot, de általában mondjuk ez egy célszerű dolog. J-ből indulunk ki, nem törődünk, hogy milyen töltéssűrűség tartozik hozzá, J-ből meghatározunk a vektorpotenciált. Tehát annak a bizonyos formulának az alapján, amit ott látnak, illetve most ez takarásban van, igen, az integrál. Na most, a Fi-re persze szükségünk lenne, na de a Fi-t épp a Lorenz feltétel segítségével szépen kibulizzuk. Ugye a Lorenz feltétel úgy szól, hogy divergencia A plusz epsilonszor műször dφ per dt egyenlő nulla. Persze általános időfüggés esetén nem is olyan egyszerű, de most rögtön azt mondom, hogy színuszos eset. Színuszos eset. Vagyis a d per dt helyébe j omega szorzó lép. Persze ez ugye azzal jár, hogy a Fi is, meg az A vektor is komplex csúcsértékek, illetve az A-nak komplex rendezői vannak. Három darab komplex csúcsérték. Ugye akkor a következőképpen néz ki ez az egyenlet. Divergencia A plusz J omega epsilonszor műször fi egyenlő nulla, vagyis a fi kiszámítható belőle, fi egyenlő mínusz 1 per J omega epsilon mű divergencia A. Most természetesen mi tudjuk azt, hogy a folytonosság egyenlet és a Lorentz feltétel milyen kapcsolatot jelent. Ez azt jelenti, hogy olyan fit kapunk, ami ha kiszámítottuk volna ehhez a J-hez tartozó töltéssűrűséget, és abból a töltéssűrűségből az előző formulával a fit, akkor ugyanazt a fit kapnánk. Tehát ezt a fit, ezt bátran alkalmazhatjuk, és ugye ezek után jön a tér, a B egyenlő rotáció A, és az E egyenlő mínusz gradiens fi, mínusz dA per dt, de hát akkor a fi helyébe beírjuk ezt a kifejezést, tehát egyenlő a mínusz előjel kiesik, 1 per J omega epsilon műször divergencia A, de először gradiens van, tehát gradiens divergencia A mínusz dA per dt. Tehát látják, hogy utaljunk egybe arra, hogy nekünk a fi-re nincs szükségünk, most rögtön olyan formában adtuk meg a villamos térerősséget, hogy csak a vektorpotenciál tartalmazza. Tehát itt most a B is a vektorpotenciál, és a villamos térerőség is a vektorpotenciál. Most ennek a módszernek az a hátránya, hogy azért az ember főleg kezdetbe szereti látni, hogy milyen töltéseloszlás is tartozik egy árameloszláshoz. A herdipolus esetén például ez nagyon szemléletes lesz, úgyhogy én kollégák végül is ezt a utat fogom választani, és még azt is meg fogjuk mutatni, hogy a Lorentz feltétel valóban teljesül ilyenkor. Tehát a ρ és j azok eleget tesznek a folytonossági feltételnek. Tehát akkor ugye a következő, még egyszer fussunk a kettes ponton végig, kiszámítjuk az áramsűrűségből a vektorpotenciált, és mivel a villamostérnél a skalár potenciálra is szükségünk van, a skalár potenciált a Lorentz feltételből határozzuk meg, és ugye behelyettesítve, akkor megint megkapjuk mind a két térkomponenst. Hát akkor most tartsunk szünetet. Kollégák, az utolsó egyenlet, ami fölkerült a táblára, sajnos fejből nem tudom rekonstruálni az elejét, de a lényeg az itt van ebbe. Itt van az 1 per J omega epsilon mű gradiens, lehet, hogy igen, gradiens divergencia A, tehát valószínűleg az van, hogy 1 per J omega epsilon mű grad div A, mondjuk. De a lényeg itt van. Ha egyszer a deriváltat J omegával helyettesítettem, akkor itt is illik J omegával helyettesíteni. Tehát ehelyett írják ide azt, hogy mínusz J omega A. Lehet, hogy azt hiszem többször nem fordult ez elő, attól kezdve, hogy rátértünk a konkrét színuszos időbeli változásra. Köszönöm szépen Zombori professzornak a figyelmeztetést. Na most akkor végre, amit önök egész fél évben már vártak, és amire vonatkozó tételt gondolkodás nélkül vissza szokták adni, ez a herzdipólus. Kollégák, a herzdipólusnál egy fém, tömör fémhengerből indulunk ki, tehát ez egy húzal, egy drótdarab, mondjuk részből készült drótdarab, a hossza legyen L, a keresztmetszetének a területe kis A. Kénytelenek vagyunk a kis A-t használni, ezt már egyszer csináltuk, azt hiszem, mert a nagy A fel van tartva a vektorpotenciára, tehát ez kis A, és akkor tegyük ide azt, hogy felület, a felszínnek a nagysága a kis A. Na mostan, a melléje rajzolt ábrákon, amire nem figyelmeztettem ezúttal önöket, hogy itt lesz egy ábra, és itt lesz még egy ábra. Fel fogjuk tüntetni, hogy milyen az áramsűrűségeloszlás, és ebből a folytonosság egyenlet segítségével kiszámítjuk a töltéssűrűséget. Hát kezdjük az árammal, az áramsűrűséggel. J, Z, T. A kétváltozós függvényt persze csak úgy lehet ábrázolni, hogy időpillanatokba ábrázoljuk. Ez a Z-tengely. Kollégák, kicsit szokatlan az ábrázolás, ez azért van, mert megszoktuk, hogy a Hertz-dipólus függőlegesen rajzoljuk, és emiatt hát az ábrát itt kell nézni, tehát ugye ez a Z-változó, és ide rajzoljuk az áramsűrűséget. Na hát, a definíció szerint a Hertz-dipólusnak az áramsűrűsége konstans. Tehát amint látják, végig, egészen az L-ig az értéke ugyanaz, viszont időben mondjuk koszinuszosan változik. Ez azt jelenti, hogy így konstans végig a T1 időpillanatban, aztán egy kicsit, mondjuk, hogy ez volt a maximum, mikor a koszinusz éppen egyetért el, aztán T2, és így tovább T3, aztán ellenkező irányúra fordul az áram, T3, T4, és így tovább, többet nem rajzolok. Tehát ne felejtsék el, mit jelent az, hogy végig konstans, nem változik a hely függvényében, de a sűrűsége változik, tehát az idő függvényébe lüktet. Nem akarom ezt most, mert egy ábrán úgy is fogjuk ábrázolni majd. Tehát ezek, ez a nyaláb, ami az áramsűrűség vonalak képeznek, az hol nagyon sok van, aztán el kell csökkenni, a számunk nulla, ellenkező irányúra fordul, hát növekszik, és így tovább. És írjuk akkor föl most konkrétan is azt, hogy az áramsűrűség, mint a hely és az idő függvénye a következő lesz. J0-szor koszinusz omega t. Tehát ez azt jelenti, hogy J0 az az amplitudója, vagy a csúcsértéke az antennába vezetett áramnak. Ez akkor van, ha Z nulla is elközi esik, és nulla egyébként. Tehát ezen a dróton kívül nem folyik áram. Másképpen is fölírom az epsilon z segítségével, tehát a jzt-t úgy is föl lehet írni, hogy j0-szor koszinusz omega t epsilon z minusz epsilon z minusz l. Hát ismerik a kollégák, hogy ilyen impulzusnak a felírásához, mert időtartományban úgy volt, hogy a nullába belép és a nagy t-be kilép, akkor az epsilon t minusz nagy t. Hát most a t változót z-re, a nagy t pedig l-re kell kicserélni. Ide a másik diagramra fogjuk fölírni a térbeli töltéssűrűséget a hely és az idő függvényébe. Ezt a térbeli töltéssűrűséget a folytonossági egyenlet segítségével számítjuk ki. Tehát látják, kollégák, hogy a lehetőségek közül én most az elsőt választom, és pedig azért, mert ebben van a legtöbb fizikai szemlélet, ebben pontosan látjuk azt, hogy egy ilyen konstans áramsűrűséghez milyen töltés tartozik. De mielőtt a számítást megcsinálnám, satszoljuk meg, tehát pontosan a fizikai szemlélet kedvéért, hogy folyhat innen alulról ide fölülre áram? Úgy, hogy pozitív töltések hagyják el az alsó fedéklemezt, az alaplapot, és ezek a töltések áramlanak fölfelé, és itt lerakódnak. Tehát ahogy az áram fölfele folyik, az azt jelenti, hogy itt fogy a pozitív töltés, itt negatív töltés marad vissza, a pozitív töltés pedig nem tud tovább folyni ott fönt, ott lerakódik. Tehát kollégák, úgy érezzük, hogy ehhez az áramsűrűséghez, konstans áramsűrűséghez tartozó töltés, az felületi töltéssűrűség, ami az alaplapon és a fedőlapon létrejön. És ahogy az áramsűrűség időben változik, ez a töltéssűrűség is az alap és a fedőlapon időben változni fog. Most kiszámítjuk ezt a töltéssűrűséget, és pedig a divergencia J plusz d rho per dt egyenlő nulla, ennek a folytonossági egyenletnek az alapján. Tekintettel arra, hogy az áramsűrűség z irányú, tehát csak egy komponense van, ezért a divergencia az, ezt talán írjuk ide, hogy a divergencia az egyszerűen csak a z szerinti deriváltat jelenti, tehát a divergenciából Tehát erre ad az oka, mert a divergencia az azt jelenti, hogy az X komponens X szerint plusz az Y komponens Y szerint plusz az Z komponens Z szerint kell deriválni. De mivel csak Z komponens van, tehát ezért a divergencia jelen esetben D per DZ lesz. Vagyis ugye azt mondhatjuk, hogy a D rho per DT az egyenlő mínusz D per DZ, és helyettesítsük ide be a J-nek ezt a kifejezését, tehát J nullszor koszinusz omega T, epsilon Z mínusz epsilon Z mínusz L. Epsilon T-nek az idő szerinti deriváltja Dirac delta, epsilon Z-nek Z szerinti deriváltja ugyancsak Dirac delta, tehát a D rho per DT egyenlő mínusz J nullszor koszinusz omega T, tehát ennek a deriváltja delta Z, negatív elője megvan, tehát delta Z plusz J nullszor koszinusz omega T szer delta Z mínusz L. Tudjuk, hogy ez a Z egyenlő nulla helyen lévő Dirac delta, ez pedig a Z egyenlő L helyen lévő Dirac delta. És akkor magát a rót most még idő szerint kell integrálni, ami omegával való osztást jelent. Koszinusznak az integrálja színusz, tehát omegával osztani kell, J0 per omegászor színusz omega T szer delta Z plusz J0 per omegászor színusz omega T szer delta Z mínusz L. Hát akkor írjuk ezeket ide föl, most ezt számítás útján határoztuk meg, ehhez az áramsűrűséghez itten egy mínusz J0 per omegászor színusz omega T szer delta Z tartozik, és itt pedig az L helyen J0 per omegászor színusz omega T szer delta Z mínusz L. Gondolkozunk, hogy, hogy lesz ebből, hogy is kerül ebből ki a felületi töltéssűrűség. Ugye azt lehet látni, hogy ha az ember az össztöltést akarja meghatározni, az azt jelenti, hogy ennek a rónak a térfogat integráját kell képezni. Na most keresztmetszet irányába persze nem kell integrálnunk, ott egyszerűen az A-val, ezzel az A-val szorzunk. És amikor itt integrálunk innentől idáig, tehát egy nulla vastagságú helyen, véges töltéssűrűség van. Ez épp a Dirac deltának a görbe alatti területe, ami ezzel a mennyiséggel egyenlő. Hát ez az ösztöltés lenne, hogyha az A-val nem szorzunk, akkor viszont a felület egységre eső töltés. Tehát azt mondhatjuk, hogy a nulla helyen lévő felületi töltéssűrűség az éppen mínusz J0 per omegászor színusz omega T. Ja, írjuk így, hogy nulla T. Tehát a nulla helyen lévő, de időben változó felületi töltéssűrűség, és az L helyen lévő, időben változó felületi töltéssűrűség az J omegászor színusz omega T. Tehát még egyszer kollégák, ha az ösztöltést akarjuk kiszámítani, amikor azt látjuk, hogy itten kell integrálnunk mondjuk a mínusz Z-től plusz Z-ig, hogy a Dirac delta beleessen, hát hogy a térfogat integrált csinálunk, mert ugye róból töltés úgy lesz, hogy akkor az A-val szorozni kell, és miközben a Z szerint integrálunk, éppen ezt a mennyiséget kapjuk. Utána elosztjuk az A-val újra mondjuk, és akkor megkapjuk ez a felületi töltéssűrűség. Egyébként figyeljék meg, hogy a dimenziója is stimmel, mert hogy ez valóban felületi töltéssűrűség, J0-nak a dimenziója amper per négyzetméter, és ez osztva van körfrekvenciával, ami 1 per omega, bocsánat, omega 1 per szekundum, ezt akartam írni, vagyis amper szekundum per négyzetméter, valóban felületi töltéssűrűség dimenziójú. Tehát ez azt jelenti, hogy amit előzetesen vártunk, az valóban így van, ezek a delta Z-nek a szorzói, ezek a felületi töltéssűrűségek. És most akkor egy szép diagramsort, arra kérem a kollégákat, hogy várjanak, amíg a teljes koordinátorrendszereket felrajzolom. Tehát föl fogunk rajzolni antennát, négyet, ezek különféle fázisú helyzetek. És három darab koordinátorrendszer lesz alatta, és pedig olyanok, hogy a pozitív-negatív fele egyaránt rajta kell, hogy legyen. Tehát mondjuk ez lesz az első, ez lesz a második, és ez lesz a harmadik. Ezek idődiagramok. Na most készen vagyunk, tehát ide fogjuk rajzolni a JT-t, ide fogjuk rajzolni a szigma 0T-t, és ide a szigma LT-t. Tehát egyik a szigma 0T az az alaplapon lévő felületi töltésűsnek az időbeli változása, és az L az a fedőlapon lévő. Hát kollégák azt látják, hogy meg kell írnunk egyszerűen az áramsűrűségnek ezt a koszinuszos függését ide, és ez a következő. Hát az utolsó fázis, már ezt nem is rajzoltam föl, mert ez visszatér az elsőhöz. Aztán a szigma 0 az egy negatív színusz. És a szigma L az ugyanez, de ellenkező előjellel. Ja, persze szép lenne, hogyha ez a színuszok amplitudóján is látszódna. És most akkor rajzoljuk bele ezekbe a hengerecskékbe, hogy mit is jelentenek ugye az idődiagramok, mindig ott keresem már, ja, itt is van. Hogy ezt most kezdem észrevenni, hogy ez létezik. Most meg tudom utólag indokolni ezt a rohangálásomat. Tudják, hogy a tyúkokkal végeztek ilyen kísérletet, hogy van mondjuk egy 4 méteres kerítés, és a kaja a másik oldalon van, és van egy olyan kerítés hossz, amit ő nem hajlandó megtenni már, pedig ha megkerülni, elérni olyan 4 métereset. Én is így rohangálok itt a tábla előtt. Na, itt csak áramsűrűség van, tehát rajzoljuk meg ezeket az áramsűrűség vektorokat. Tehát felfelé folyik az áram, ebben a pillanatban feletti töltésűrűség nincs. Na most eltelik egy negyed periódus, a pozitív töltések a fölülre kerültek, ugye itt van a pozitív, a negatív töltések itt maradtak. Aztán, miután elérkezett ugye a helyzetnek a maximuma, hinta kilengett, szélső helyzetig, helyzeti energia van csak, most megindul az áram visszafele. Tehát lefele mutató áramsűrűség van alak, és végül, amikor megint a megáll egy pillanatra, akkor ez a helyzet, hogy a fölül van, hogy is vagyunk. Ja, ez a nulla helyen lévő, tehát alul van pozitív töltésűrűség, és fölül van negatív töltésűrűség. Tehát kollégák, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy így történik a lengés az antennában, és ezért érdemes volt tanulmányozni nekünk az áramsűrűséget és a hozzátartozó felületi töltésűrűséget. Most ezzel kapcsolatban érdemes elmondani azt, amit ugye középfokú tankönyvekben gyakran találnak, hogy nyitott rezonáns, nyitott rezgőkör, amit én mindig ilyen vad baromságnak tartottam, hogy lehet az antennát így megmagyarázni. Következők ezek az ábrák. Ugye ez egy zárt rezgőkör. Most kezdjük szétnyitni a kondenzátort. És végül, amikor teljesen szétítottuk, akkor eljutottunk ehhez. És így lesz a zárt rezgő, körülbelül nyitott rezgő, így lesz antenna. Hát azt kell mondanunk ennek a képnek az alapján, hogy ez egy nagyon jó. Ugye, ahogy tudjuk, a rezgőkör, mikor rezzek, hogy hol az induktivitásnak a mágneses energiája van egyedül jelen, akkor a kondenzátor teljesen töltetlen, aztán a kondenzátor lesz feltöltve, és az áram nulla. Tehát az áram nulla és a feszültség nulla helyzetek, ezek ugyanígy játszanak itt, ebbe az esetben is. Kollégák, azt szeretném kérni önöktől, hogy ne az ilyesféle dolgokra koncentráljanak, hanem erre. Ezt meg lehet érteni, és senki nem kívánja önöktől, hogy ezt most levezessék. Ugye eléggé világos önmagában, és azt hiszem, hogy mint fizikai kép sokkal fontosabb, mint a hozzátartozó levezetés. Na, hát szóval eddig tartott az, hogy meghatároztuk az áramsűrűség és a hozzátartozó tértöltésnek a kapcsolatát, és most jöhetne akkor a retardált potenciáloknak kiszámítása. Most az első retardált potenciált, ugye gondolják meg, hogy miről van itt szó. Itt van a Q, most az ösztöltést fogom már fölírni ide, tehát itt van a QLT, és itt alul van a Q0T. Ezeket a mennyiségeket a szigmából, a felületi töltésűrűségből egyszerűen felülettel való szorzással kapjuk, tehát ha ide néznek, a megszorozó kisával, a J0-t megszorozunk a keresztmetszettel, akkor az antenna összáramát kapjuk. Tehát ebből ugye azt mondhatjuk, hogy a QLT az egyenlő I0 per omegászor színusz omega T, és a Q0T az mínusz I0 per omegászor színusz omega T. Magyarázatként annyit, hogy az I0 az egyenlő J0-szor A. A a négyzetméter, az antenna keresztmetszete. Tehát felületdimenziójú. Tehát itt azt látjuk, hogy valóban ez a két töltés előjárra ellentétes, úgyhogy ezt a dipol módszernél, a statikus dipolusnál látottak alapján fogjuk számolni. Itt van a P pont. Ez lesz az R vektor, kis R. Ez lesz az L vektor, ugye, ami az antennának felel meg, hiszen ezek a töltések az antenna alap és fedőlapján jelennek meg, és akkor ez a vektor, ez az R plusz L vektor. Tehát azt látják, hogy most megkerüljük, nem a retardált potenciálnak azzal a formulával számolunk, hanem egyszerűen észrevesszük, hogy ez olyan, mint egy statikus dipolus, csak a töltések időben változnak. Azért érdemes egyébként a statikus dipolussal foglalkozni, aztán mondtam önöknek, hogy egy kicsit ismerős legyen ez a dolog. Most ezek után a P pontban a potenciált megkapjuk, ha 1 per pontszerű töltés potenciálja, 1 per 4 pi epsilon, és írjuk be akkor ide először a felső töltést, a QLT-t, ami I0 per omegászor színusz omega, most vigyázzat, ugye itt nem omega T, mert késve jelentkezik csak a hatása, T minusz R plusz L abszolút értéke per V. És osztva van az egész R plusz L abszolút értékével. Én sokkal ezenbe jutott, hogy tulajdonképpen a retardált potenciált, ezt lehetne egy időben változó töltés, és ilyen kis példácskát megoldatni, hogy oldja meg, ha a töltés színuszosan változik, hogy változik a potenciál tőre eltávolságban. Ez tulajdonképpen ennek felel meg, csak az a baj, hogy önmagában egy időben változó töltésnek nincs értelme. Mert mitől változik az a töltés? Tehát akkor valamit oda kell belevezetni. Hát itt látják, a két töltés együtt ez már rendben van, mert egyik a másikba áramlanak át. Ez tehát tulajdonképpen mit számítottunk ki? Ennek a töltésnek a kiismertető potenciáját a P pontba. És ebből le kell vonni, mivel az alsó negatív, az I0 per omega, sinusz omega, T minusz R per V per R. És most megint azt mondjuk, hogy ha az L nullához tart, hát ha az L nullához tart, akkor ugye ezek ki kell vonni a kettőt egymásból, és nullát kapunk, tehát nem jelenik meg semmi. Úgyhogy ugyanakkor az áramot végtelenhez kell tartani, az I0 tartson végtelenhez, és pedig úgy, hogy az I0 szor L szorzat az konstans maradjon. Hát az inuszor elszorzatot azt nevezhetjük az antenna nyomatékának, mondjuk, ahogy a statikus dipolos nyomatékát töltésszer a távolság, mert az antennánál is szokás, hogyha ezt a korábbi definíciót fenn akarjuk tartani, hogy nem annyira az áram, hanem inkább a hozzátartozó töltést vezetjük be. De én most ezt külön betűjelet nem adok neki, ezt nevezem az antenna nyomatékának, és előre bocsátom kollégák, amit most csinálunk, az a következő. Egy absztrakciót csinálunk, tehát nullához fog tartani az antenna hossza, úgy mint a statikus dipólusnál is, és emiatt egyszerű képletet kapunk, de ez nekünk csak egy segédeszköz, hogy rövid antennát közelítőleg ezzel az így kapott térerősségekkel számoljunk, tehát úgy számítsuk ki a térerősségét, mint amit itt kapunk. Tehát emlékezzenek vissza, ezt az absztrakciónak, ezt a hasznát megbeszéltük a statikus dipolusnál, és ugyanez a helyzet a Dirac deltánál is. Tehát egy absztrakciót vezetünk be ezáltal, képzeljük el, nullához tart ez a távolság, egybe fog esni a végén a pozitív és a negatív töltés. És tudjuk, hogy ilyenkor, hogyha ez a nullához tartás megtörténik, akkor a teret a következőképpen lehet kiszámítani, tehát az I0 per omegát is ideírom előre, mert ez konstans, és a gradiensét, és pedig az O pont szerinti, írjuk ide, ez az O pont, a koordinátorrendszer kezdőpontja, az O pont szerinti gradiensét kell képezni a sinusz omega T minusz R per V-nek per R. És ezt az egészet még meg kell szorozni az L-el vektoriálisan. Hát ez a gradiensnek a definíciójából való származik, ez az alapvető definíció és haszna a gradiens képzésnek. És utolsó dolog, amit a statikus dipolusnál is megcsináltunk, hogy áttérünk a P pont szerinti gradiens képzésre, ami ellenkező előjelet jelent, mínusz I0 szor L per 4 pi epsilon omega gradiens P pont szerint képezve sinusz omega T minusz R per V per R. Hát ez a végeredményünk, tehát így változik a skalár potenciál, ha nullához tartunk, tehát két időben változó, ellentétes előjelű időben változó töltés esetén a skalár potenciált így lehet megkapni. Kollégák, rögtön fölhívom a figyelmüket, amit már korábban is említettem, nézzék meg, miért gazdagabb ez a tér, sokszínűbb, vagy strukturáltabb, vagy újszerű tulajdonsága jönnek be, hála Istennek, hogy mondtam. Mert itt is van egy R-változó, még itt is. Elektrostatikában csak itt volt R-változó, és most a kísérletetésből kifolyólag az R-változó egy másik helyen is megjelent, és például ez a potenciál nem fog egy per R-nézetes módon csökkenni, mert tudjuk, ha ezt szerint deriválunk, a számláló deriváltját képezzük, akkor az egy per R-es változás megmarad a nevezőbe, tehát egy lassan csökkenő sugárzó teret kapunk. Hát azt hiszem, hogy jóval egyszerűbb a vektorpotenciál számítása, ugye ezt pedig a következőképpen fogjuk elvégezni, hogy ugyancsak itt van a P pont, most fölveszek egy futópontot, tehát most igaziból kiértékeljük azt az integrálos formulát, a futópont itt van, ezt jelöljük nagy S-sel, ez a távolság az RPS, az O-pontot az itt is bevezetjük, mert a végén ide fogunk kirukadni. Az O-ból a P-be jutó távolságot itt is nevezzük R-nek. És akkor a következőt mondhatjuk, hogy a vektorpotenciál a P-pontba és a T-időpillanatba egyenlő mű per 4 piszer integrál V-re J. Hát először felírom általánosan, tehát JS, RPS, DVS. És most helyettesítjük be konkrétan az áramsűrűségnek a kifejezését, egyenlő mű per 4 pi integrál V-re J nullszor koszinusz omega. Elnézést, azt hiszem itt nagyon fontos, hogy kiírjuk, elfelejtettem kicsit. Tehát írjuk be azt, hogy T minusz RPS per V. Tehát, hogy lehessen látni, hogy ez retardált potenciál. Tehát az S mellé egy vesszőt, és T minusz RPS per V írjuk be. Koszinusz omega T minusz RPS per V per RPS DVS. Talán a DVS helyébe, én most rögtön ne is írják le, beírom, hogy az A szor DZ. Ugye, mert ilyen henger esetén, hogy a kereszt irányban nincs változás, akkor a DVS-t mindjárt beírhatjuk úgy, hogy kis A szor DZ. Hát most a következőt mondhatjuk, megint tartson az L0-ához, és megint azt látjuk, hogy ahhoz, hogy a tér el ne tűnjön, ugye, mert ez nulla hosszúságúvá válik ez a dróddarab. Ahhoz, hogy a tér el ne tűnjön, az I0-nak viszont a végtelenhez kell tartani, úgyhogy az L-szer I0 konstans legyen, tehát a feltétel ugyanaz, mint korábban. Itt most persze a dolog sokkal egyszerűbb, azt mondjuk, ha az L kicsi, akkor az RPS változása, tudja, miközben az S végig fut ezen az antennán, más és más RPS tartozik minden ponthoz, de hogyha az L nagyon kicsi, akkor konstansnak vehetjük, tehát mindegyik RPS-t közelítőleg az R-rel helyettesíthetünk, ezzel az R-rel, és akkor a következőt kapjuk, hogy műször, a J0-szor A az I0 per 4 pi, és hát akkor idője az marad. Itt egy hiba még van, hogy ez még itt vektor volt, és muszáj is, hogy már a bal oldalon vektor van. Na most, amikor beírtam az áramsűrűség helyébe azt az értéket, akkor ezt a vektor hordozót elveszítettem, úgyhogy ide valahova még ide kell írnunk azt, hogy EZ. Tehát itt legyen egy, ez az egy D-irányú egységvektor, kis K-val is szokták jelölni. De most abban a pillanatban, hogy az integrálásból ellel való szorzás lesz. Most átadhatjuk a vektort az L-nek, tehát akkor nem kell külön foglalkoznunk vele. Mű inuszor L per 4 pi szer koszinusz omega T minusz R per V per R. Tehát az történt, hogy miután azt mondtuk, hogy ez konstans, ezt ki lehet emelni az integrál elé, és akkor a DZ szerinti integrál az egyszerűen ellel való szorzást jelent. Azt hiszem, hogy itt mivel DZ szerint integrál, itt már nem azt írjuk, hogy V, hanem írjuk azt ide, hogy Z. Tehát, hogy Z-re kell integrál, vagy azt is írhatnánk, hogy nullától L-ig akár talán, de most már nem változtatok. Lehet ám cselezni így, hogy Z egyenlő nullától L-ig. Tehát ezért kell ellel szorozni. Tehát megvan akkor a vektorpotenciálnak is a kifejezése. És kollégák, most azt kellene még megmutatnunk, hogy ez valóban eleget tesz a Lorentz feltételnek, ugye, mert olyan skaláris vektorpotenciálról van szó, amik folytonosság egyenletnek eleget tevő töltés és áramsűrűségből származnak. Hát akkor nézzük meg, most nekem olyan helyre, hogy ezek egyenletek, ezek kellenek. tehát a következőt kellene megmutatnunk, hogy divergencia A plusz epsilonszor műször dφ per dt az valóban nullát ad. Elég hamar kijön, hogy ezt érdemes megnéznünk. Ugye az a helyzet, hogy a divergencia az most is z szerinti derivált lesz, mert a vektorpotenciál csak z irányú komponense van. Tehát kezdjük akkor azzal, hogy d per dz, és ide bemásolom a vektorpotenciál, de most persze az át már nem kell fölülhúzni, mert most nem vektort, hanem az z irányú komponenst írom föl. Tehát műször i null, szor l, per 4pi, koszínusz omega t minusz r per v, per r. Na most jön a epsilonszor műször dφ per dt. Most ezt tekintett arra, hogy itt van egy mínusz előjel, akkor ezt a mínuszt ide ki kell írnunk, és azt írjuk, hogy epsilonszor műször d per dt, és ide a fit kell bemásolnunk, vagyis ezt. Most kollégák, azt kell látniuk, hogy mivel az L az Z irányba mutat, az L-szer gradiens az megint D per DZ-vel azonos. Tehát ezt is jegyezzük meg. L-szer gradiens egyenlő L-szer D per DZ. De most a vektor nélkül. Tehát az iránymenti derivált, a gradienst az illető irányra vetítjük. Úgyhogy akkor ide azt kell írnunk, hogy i nullszor L per 4pi epsilon omega, igen, és azt, hogy d per dz színusz omega t minusz r per v per r. Hát kérdés, hogy ez egyenlő nulla, ennek nullával kellene egyenlőnek lenni, de most már látják, hogy ez elég szépen kifogja, az epsilonnal itt lehet egyszerűsíteni. Na most a d per dz az közös, az mind a kettőbe szerepel, úgyhogy azt ki lehet emelni. D per dz műször i nullszor l per 4pi koszinusz per r. Most rövidítek, nem írom ki a koszinusz argumentumát. És itt pedig az idő szerinti derivált a színuszból koszinuszt csinál, és egy omega szorzó jelenik meg, amelyik ezt az omegát kiejti. Tehát ugye akkor itt az lesz, hogy mínusz műször i nullszor l per 4pi-szer koszinusz per r. Hát ezt látják, hogy ez valóban nullát ad. Tehát ugye ebből azt a tanulságot vontuk le, még egyszer, hogyha a skaláris vektorpotenciált folytonosságjegyenletnek eleget tevő töltéssűrűségből és áramsűrűségből vezetjük le, akkor a Lorentz feltétel automatikusan teljesül. Na, quod demonstrandum. Tehát, hogy ez mostana. Hát ezt nem akarom most forgálják szövegbe fölírni, csak akkor még egyszer, tehát jegyezzük meg, amit most megmutattunk, az az volt, hogy a, na, többször nem mondom el. Na mostan hogyan tovább? Mert ezt nem fogjuk megcsinálni egyébként, én csak vázolom, hogy kellene most a teret kiszámítani. Tehát miután megvan, a skaláris vektorpotenciál, tehát a villamos teret úgy kell megkapnunk, hogy mínusz gradiens phi, mínusz dA per dt, és a B egyenlő rotáció A. Kollégák, minden műveletet gömbkoordinátarendszerbe kell elvégeznünk. Tehát gömbkoordinátarendszerben a gradiens képzést, a rotáció képzést, és azt látják persze, hogy mivel a fibe magában is van egy gradiens, úgyhogy itt kétszeres gradiens képzésről van még eredményben szó. Vagy hogy is van ez? Bocsánat, azt hiszem most hülyeséget mondtam, mert gradiensnek nem lehet a gradiensét képezni. Ja, itt tulajdonképpen arról van szó, hogy először a gömbkoordináta rendszerbe ezt az L-szerű gradiens szorzatot kell kiszámítanunk. Ugye az L az Z irányú, a gradiensnek pedig van R irányú és teta irányú komponense, és akkor ebből a szorzatból belekerül egy színusz, meg egy koszínusz. Tehát nem kétszeres gradiens képzésről van szó, mert itt először felbontjuk, kiszámítjuk ennek a gömbkoordináta rendszerbeli komponenseit. Még annyit, hogy a vektorpotenciált magát, azt úgy lehet felbontani gömbkoordináta rendszerben, mert ő egy Z komponense van, tehát az a vektorpotenciál. Ez a teta komponens, tehát A teta, és ez pedig az R komponens, ez az AR. Ez a szög a gömbkoordináta rendszerben, amit az északi saroktól számítunk tovább, tehát ez a teta szög. Tehát látjuk, hogy az AR az A szor koszinusz teta, és az A teta az mínusz A szor színusz teta. Ugye azért, mert az A vektornak az ilyen irányú vetülete az ellenkező irányba mutatna, mint a nálunk a pozitív teta komponens iránya. Hát ugye ezeket bevezetve, ezek után el lehet a számításokat végezni, és akkor megkapjuk a következőt az elektromágneses térre, ER, E teta, E fi egyenlő nulla. A HR-re kijön, hogy nulla, H fi az valamilyen, és a H teta is nulla. Hát a háttér az minden esetre egyszerűbb szerkezetű, hogy egy térnek csak fi komponense van, az milyen alakú erővonalat jelent? Kör alakú erővonalat. Tehát ezt el is várjuk, mert tulajdonképpen itt folyik egy áram, ha arra gondolunk, hogy itt van ez az I ebbe az irányba, akkor őt a mágneses erővonalak kör alakba veszik körül. Tehát annyit rögtön megjegyezhetünk, hogy ebből az következik, majd kiírjuk részletesen, de kicsit hosszúak ahhoz, hogy én most ezt leírjam. Ebből az következik, hogy a H-vonalak körök most érdekes, ha csak teta komponens lenne, és R komponens nem, akkor az E-vonalak is körök lennének, de az a kettő együtt van. Hát ennek az IR is a komponensnek az összjátékából jönnek ki azok az önök által jól ismert vesse alakú erővonalak.